Kedves hallgatom! Az Úr Jézus Krisztus mondta, menjetek, és tanuljátok meg, mit jelent ez. Irgalmasságot akarok, és nem áldozatot. Mert nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket. Máté evangéliuma, 9. rész, 13. vers. Máté itt Hóseás 6. részének 6. versét idézi az Ószövetségből. Amikor Jézus így szólt, mert nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket, akkor belefoglalhatta ebbe a farizeusokat is, mert ők is bűnösök voltak. Lényegében mindnyájan ide tartozunk. Mindenki vétkezett, és hiával van az Isten dicsőségének. Római levél, 3. rész, 23. vers. Akkor odamentek hozzá János tanítványai, és megkérdezték, miért van az, hogy mi és a farizeusok sokat böjtölünk, a te tanítványait pedig nem böjtölnek. Máté evangéliuma, 9. rész, 14. vers. János tanítványai figyelték az Úr Jézust. Végül is némelyikük eredetileg János tanítványa volt, mint például András és Fülöp. Eljöttek és követték az Úr Jézust. És János többi tanítványai így szóltak. Ide figyelj, valami történik, ami egy kissé más, mint ahogy mi csináljuk. És kíváncsiak vagyunk rá, hogy miért. János, mint ahogy korábban már jeleztük, ószövetségi próféta volt. Az ószövetségből lépett elő az új szövetségbe, hogy meghirdesse, ahogy Malakiás jövendölte, hogy egy küldött érkezik, aki elkészíti az Úr Jézus Krisztus útját. János így szólt. Én csak elkészítem a főútat az Úrnak. Nem sokára itt lesz. Jézus tényleg eljött, ahogy János megmondta. Most a mi Urunk egy nagy alapelvet hirdet meg, és kijelenti azt a tényt, hogy a korszak megváltozik. Jézus ezt mondta nekik. Gyászolhat-e a násznép, amíg velük van a vőlegény? De jönnek olyan napok, amikor elvétetik tőlük a vőlegény, és akkor böjtölni fognak. Máté evangéliuma, 9. rész, 15. vers. Jól lehet a hívőknek ma a böjtölés valóságos érték, mégsem kapunk határozott parancsot a böjtölésre. A böjtölést azzal a gondolattal kell tennünk, hogy megalázzuk magunkat Isten előtt, mert szükségünk van irgalmára és segítségére. Ez a gondolat van a böjtölés mögött. Most figyeljük az Úr szavát, amint megmagyarázza az ószövetségi törvény korszakából az újszövetségi kegyelem korszakába való átváltást. Senki sem tesz foltot új posztóból régi ruhára, mert a toldás kitép a ruhából, és még csúnyább szakadás támad. Új bort sem töltenek régi tömlőbe, mert a tömlő szétreped, a bor is kiömlik, a tömlő is elpusztul. Hanem az új bort új tömlőbe töltik, és akkor mindkettő megmarad. Máté evangéliuma, 9. rész, 16. és 17. vers. Az Úr itt ezt fejezi ki. A régi szövetség, a törvény régi korszaka lezárult, és ő nem azért jött, hogy tovább vezesse a régi korszakot. Lényegében azért jött, hogy új öltönyt adjon, és az új öltöny az igazság ruhája, amit ő ad azoknak, akik bíznak benne. A tömlő abban a korban bőrből készült. Állatbőrből alakították ki. Láthatod, hogy amikor az új bort beleöntötték az új bőrtömlőbe, akkor azt kitágította. De a régi tömlő már elérte a legnagyobb kiterjedését, és amikor új borral töltötték tele, akkor természetesen szétszakadt, és a bor elveszett. Az Úr itt ezt mondja: nem azért jöttem, hogy foltozgassam a régi ruhát. Azért jöttem, hogy új ruhát adjak, valami olyat, ami mindenestől új. Ez nagyon radikálisan hangzott. János összegezte ezt evangéliumában a következő szavakkal: mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem és az igazság pedig Jézus Krisztus által lett. János evangéliuma, első rész, 17. vers. Most érkezünk 8. és 9. csodánkhoz, amely összekapcsolódik egymással. Mindkettő gyógyítási csoda és rendkívüli képet tár elénk. Miközben ezeket mondta nekik, íme egy zsinagógai elöljáró ment hozzá, leborult előtte, és így szólt: a leányom most halt meg, de jöjj, tedd rá a kezed, és élni fog. Máté evangéliuma, 9. rész, 18. vers. Lukács elmondja az evangéliumában, hogy amikor ez az elöljáró először ment Jézushoz, akkor kérte, hogy gyógyítsa meg a lányát. Ekkor egy Jairus nevű ember jött hozzá, aki a zsinagóga elöljárója volt, és Jézus lába elé borulva kérlelte, hogy jöjjön el a házába, mivel egyetlen leánya, aki mintegy 12 éves volt, halálán van. Lukács evangéliuma, 8. rész, 41. és 42. vers. A kisleány halálosan beteg volt, és míg édesapja várta, hogy beszéljen Jézussal, a szolgák odamentek és megmondták neki, hogy a lánya már meghalt. Jézus felkelt, és követte őt tanítványaival együtt. Máté evangéliuma 9. rész 19. vers. Jézus és tanítványai fölkeltek, hogy kövessék Jairust a házához, és nagy tömeg gyülekezett össze körülöttük. És íme egy 12 éve vérfolyásos asszony hátulról hozzáférkőzve megérintette ruhája szegélyét. Máté evangéliuma, 9. rész, 20. vers. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt, hogy mennyire döbbenetes ez a fejezet. A kislány 12 éves volt, és ez az asszony már 12 év óta szenvedett vérfolyásban. Itt 12 éves világosság aludt ki ennek a gyermeknek az életében, és ez asszony életében a 12 éves sötétség fejeződött be, és fény váltotta fel a helyét. Itt a fény és a sötétség szembeállítását látjuk. Az előző versben figyeld meg, hogy mit tett az asszony. Jézus nem érintette meg őt, mint ahogy tette sok más csoda esetében. Azonban nem a módszer adott neki gyógyulást, hanem az ő hite. Mert ezt mondta magában: ha csak megérinthetem ruháját, meggyógyulok. Amikor Jézus megfordult, és meglátta őt, így szólt: bízzál, leányom, hited megtartott téged. És meggyógyult az asszony abban az órában. Máté evangéliuma, 9. rész, 21. és 22. vers. Dr. Lukács több részletet is megad nekünk erről a csodáról, és elmondja, hogy ténylegesen megérintette Jézust, és meggyógyult. Jézus aztán elfordult ettől az asszonytól, és haladt tovább Jairus háza felé. Amikor Jézus bement az elöljáró házába, és meglátta a fuvolásokat, meg a zajongó sokaságot, így szólt: menjetek innen, mert a leányka nem halt meg, csak alszik. Azok pedig kinevették őt. Máté evangéliuma, 9. rész, 23. és 24. vers. Amikor Jézus megérkezett a házhoz, az emberek már siratták a gyermeket. Megmondta nekik, hogy a kislány csak alszik, és nem halt meg, és kinevették őt. A házban senki sem hitte el, hogy Jézus fel tudja támasztani a halottat, de ő tovább haladt a gyermek felé. Amikor aztán kiküldték onnan a sokaságot, bement, megfogta a leányka kezét, mire az fölébredt. Máté evangéliuma, 9. rész, 24. vers. Ez az első halott támasztási eset, amivel találkozunk az evangéliumokban. Három nevezetes halott támasztási esemény van bennük följegyezve. Jézus így szólt ehhez a kislányhoz: kisbárányka, kelj föl, én szólok hozzád. Jézus a halottak feltámasztásában mindig ugyanazt a módszert alkalmazta. Személyesen megszólította a halottat. Miután az asszonyt meggyógyította vérfolyásából, és feltámasztotta Jairus leányát a halálból, a híre messze elterjedt. És híre ment ennek az egész vidéken. Máté evangéliuma, 9. rész, 26. vers. A 10. csoda két vakkal kapcsolatos, akik követték az Úr Jézust. Amikor Jézus tovább ment onnan, csatlakozott hozzá két vak, és ezt kiáltotta: könyörülj rajtunk, Dávid fia! Máté evangéliuma, 9. rész, 27. vers. Figyeld meg, hogy a két vak Dávid fiának szólította őt. Ez jelentős ebben az evangéliumban, amely őt királyként mutatja be. Amikor pedig bement a házba, oda mentek hozzá a vakok. Jézus megkérdezte tőlük: hiszitek-e, hogy meg tudom ezt tenni? Ezt felelték: igen, Uram. Ekkor megérintette a szemüket, és ezt mondta: legyen a ti hitetek szerint. Erre megnyílt a szemük. Jézus pedig erélyesen rájuk parancsolt: vigyázzatok, meg ne tudja senki. Máté evangéliuma, 9. rész, 28., 29. és 30. vers. Ez egy másik kiemelkedő eset, ahol az Úr megmondja ezeknek az embereknek, hogy senkinek ne szóljanak arról, ami velük történt. Ugyanezt mondta a leprásnak is. Számos oka van annak, hogy az Úr kérte ezt tőlük, de valami világossá válik ebben az ige szakaszban. E csoda nyilvánossá tétele miatt a tömegek szorongatták őt, és akadályozták munkájában. De azok elmentek, és elvitték hírét az egész vidéken. Máté evangéliuma, 9. rész, 31. vers. Ez a két férfi meggyógyult vakságából, és egyszerűen nem tudták visszatartani az örömüket. Elvitték hírét az egész vidéken. Most érkezünk a 11. csodához. Jézus egy másik démontól megszállott ember gyógyít meg. Ez a harmadik ördögűzési eset, amit Máté evangéliumának 8. és 9. része ír le. Amikor ezek mentek kifelé, íme, odavittek hozzá egy megszállott némát. Miután kiűzte belőle az ördögöt, megszólalt a néma, a sokaság pedig elcsodálkozott, és ezt mondta: sohasem láttak még ilyet Izraelben. Máté evangéliuma, 9. rész, 32. és 33. vers. figyel meg a farizeusok magatartását. A farizeusok viszont ezt mondották. Az ördögök fejedelmének a segítségével űzi ki az ördögöket. Máté evangéliuma, 9. rész, 34. vers. Nem tagadták, hogy ő gyógyította meg a némát, és adta vissza neki a beszéd képességét. Sem azt nem tagadták, hogy a vak látott, és a nyomorék járt. Azzal vádolták meg, hogy ő ezeket a sátán hatalma által cselekedte. Jézus bejárta a városokat és a falvakat mind, tanított a zsinagógáikban, hirdette a mennyek országának evangéliumát, gyógyított mindenféle betegséget és erőtlenséget. Máté evangéliuma, 9. rész, 35. vers. Hirdette a mennyek országának evangéliumát. Ez nem Isten kegyelmének az evangéliuma. Ez nem azt jelenti, hogy két evangélium van. Csak egy evangélium van, de annak több oldalát ismerjük. Az Isten országának az evangéliuma annak bejelentése volt, hogy a mennyek országa megérkezett. El kellett készülni a király fogadására. Ez megkövetelte, hogy a szív állapota változzék meg, hogy képes legyen elfogadni a királyt, aki a keresztre ment. Gyógyított mindenféle betegséget és erőtlenséget. Ismételten látjuk, hogy Máté beiktatja ezt az információt, hogy emberek ezreit gyógyította meg az Úr abban a korban. Ezért nem kérdőjelezték meg az ellenségei azt a tényt, hogy csodákat vitt véghez, ez túlságosan nyilvánvaló volt. Ismét hadd mondjam, hogy korunkban sokan izgalomba jönnek, amikor valaki azt állítja, hogy rendelkezik a gyógyítás ajándékával. Személyesen nem hiszem, hogy korunkban bárki rendelkeznénk ezzel az ajándékkal. Ahogy korábban említettem, már évek óta $100 ajánlottam bárkinek, aki előre jönne és képes volna bizonyítani, hogy meggyógyult egy úgynevezett hitgyógyító által. Azt gondolnád erre, hogy a szenzációs gyógyító összejöveteleken történt úgynevezett hitáltali gyógyulások százai történtek, és köztük csak kellene lennie egy igazi gyógyulásnak. Őszinte leszek hozzád. Vártam, hogy valaki majd előre jön, aki pszichológiai gyógyuláson ment át, de senki sem jött előre. Megkérdeztem bizonyos felekezet vezetőjét, aki $1000 ajánlott bárkinek, ha bizonyítani tudná, hogy a hitgyógyító által meggyógyult. Beszélt nekem számos peres esetről, amelyet ellene indítottak azok, akik próbálták begyűjteni a pénzt. Azonban senki sem volt képes a bíróság előtt bizonyítani, hogy meggyógyította őt valamelyik hitgyógyító. Ezzel szemben 1000 meg 1000 embert meggyógyított a mi Urunk, amikor e földön élt. Azt gondolom, hogy legalább egy esetnek lennie kellene ma is, nem gondolod? Hadd tegyek föl neked egy kérdést. Valóban ismersz valakit, akit meggyógyított valamelyik gyógyító? A lényeg az, hogy az Úr Jézus Krisztus a nagy orvos, és hiszem, sőt tudom, hogy ő képes ma is úgy gyógyítani, mint tegnap gyógyított. Nagy bizalmam van benne. Most hadd tegyem világossá, hogy nekünk a lehető legjobb gyógyítási módot kell keresnünk, amit elérhetünk, de föl kell ismernünk, hogy az orvosok nagyon korlátozottak. Az Úr Jézus azonban nem korlátozott. Bízhatunk benne, hogy az ő tökéletes akarata szerint bánik velünk, és neki kell adnunk a dicsőséget mindenért, bármi is történjék. Amikor látta a sokaságot, megszánta őket, mert elgyötörtek és elesettek voltak, mint a juhok pásztor nélkül. Máté evangéliuma, 9. rész, 36. vers. A szánalom említésével zárul ez a fejezet, ami nagyon meglepő. Isten ideális királyai és uralkodói pásztorok voltak. Mózes és Dávid pásztor volt, mielőtt Isten népének élére álltak. Amikor kérjük az Urat, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába, akkor azt kérjük, hogy adjon nekik pásztori szívet. Imádkozzunk azért, hogy az Úr adjon neked együttérzést az elveszettek iránt. Ekkor így szól tanítványaihoz. Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek tehát az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat az aratásába. Máté evangéliuma, 9. rész, 37. és 38. vers. Miután ezt is elmondta tanítványainak, most kiküldi őket. Barátom, ha valamiért imádkozol, mindig jól teszed, ha kész vagy magad is megtenni. Amikor az Úr kérte a tanítványokat, hogy imádkozzanak másokért, akkor elküldte őket az aratásba. Éppen őket, akiknek imádkozniuk kellett az aratókért. Ez valóban nagyon érdekes. Mindig úgy vélem, hogy semmifelől nem kell imádkoznunk, ha csak nem vagyunk készek magunk is megtenni. Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, köszönöm, hogy szívemre helyezed a lelki munkát, és miközben imádkozom az arató munkásokért, engem is arra indítasz, hogy vigyem az igét mindenfelé, amerre megfordulok, ahol hirdetnem kell a te szavadat. Add ehhez Szent Lelked segítségét. Ámen.